Szent Rita gyermekkorára emlékeztünk. Rita nagyon szeretett a templomba járni, és különösen szeretett a megfeszített Jézus szobor előtt imádkozni, az ő szenvedéséről elmélkedni. Már gyermekkorába kerülte a hiúságot, mindig engedelmes volt szüleinek. Szülei megtanították írni és olvasni, ami különösen nagy szó volt abban az időben, amikor szinte senki nem tudott se írni, se olvasni. A gyerekek sokszor jobban szeretnek a templomba járni, mint a szüleik. Nem egyszer láttam, hogy első áldozás után a gyermekek tele vannak örömmel, és utána a szüleik többet nem hozzák őket a templomba. És néha ezeket a gyerekeket megkérdeztem, hogy nem látlak a templomba. Nagyon szeretnék jönni, de a szüleim nem hoznak el. És ebből látszik, hogy ezek a gyerekek milyen örömmel jönnek a templomba, amit Jézus mondott, ha nem fogadjátok úgy az Isten országát, mint a gyermekek, nem mentek be, mondta Jézus. Ezzel az örömmel. Folytatva ezt a szentbeszéd sorozatot a katolikus egyház katekizmusáról, először Krisztus életének a misztériumairól beszél a katekizmus általánosságba véve. És szeretnék elmesélni egy történetet, mikor volt az eukarisztikus kongresszus, azzal egy időben volt egy teológiai szimpózium Esztergomban, különféle meghívott előadók voltak, külföldiek, magyarok, és volt egy olasz professzor, Monsignor Pierangelo Sequeri, aki arról beszélt, hogy a miséről sokszor úgy beszélnek az emberek, hogy feltöltődni járnak oda. És azt mondta, hogy ő ezzel a kifejezéssel nincs annyira kibékülve, mondja, mert töltődünk 10 éve, 20 éve, de mikor lesz ebből valami? Mikor csinálunk is valamit? A másik probléma, mondta ő, nem csak a megfogalmazása van, hanem ami mögötte rejlik. Mert ez azt jelenti, hogy nem a mise a fontos, hanem az én életem, ami a templomon kívül van. A mise arra szolgál, hogy jól tudjam élni az életet a családban, a munkahelyen, az iskolában, mert igazából az a fontos, az az igazi életem, nem az, ami a templomban van. Az igazi élet a templomon kívül van. Ezt mondja ez a mentalitás. Vagyis Isten arra szolgál, hogy jól tudjam élni az életem, ami kívül van. Itt feltöltődöm, de nem ez a fontos, hanem az az életem. És azért van szükségem a misére, hogy utána az életemet jól tudjam élni. Amikor a múlt alkalommal is idéztem, a II. Vatikáni zsinat a liturgiáról beszél, ezt mondja, a liturgia az a csúcspont, ez a legfontosabb dolog az életben, amely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor forrás is, ugye innen kapjuk a kegyelmeket is, amelyből fakad minden ereje. Az apostoli munkának ugyanis az a rendeltetése, hogy mindazok, akik a hit és a keresztség által Isten gyermekei lettek, jöjjenek össze az egyház közösségében, dicsérjék Istent, és vegyenek részt az áldozatban, és vegyék az Úr vacsoráját. Krisztus egész élete misztérium. De ez a misztérium, ahogy már korábban is beszéltünk róla, nem egy olyan titkot jelent, amit nem lehet megérteni. A misztérium az pontosan az, hogy egy titkot kinyilatkoztatni. Egy titkot felfedni. Ez a misztérium. Sok mindent szeretnénk tudni például Jézus gyermekkoráról, fiatal éveiről, munkásként élt életéről, de gyakorlatilag semmit sem tudunk róla. Ez a názáreti alázatos család misztériuma, és ez a csend, ez a hallgatás talán többet beszél hozzánk, mint 1000 szó. A názáreti család rendszeresen feljárt Jeruzsálemben a nagy ünnepekre, ezt tudjuk a Szentírásból, részletesen betartották a törvény előírásait, Jézus rendszeresen járt a zsinagógába, mint hívő zsidó, és mindemellett dolgozott. Egyszerű, hétköznapi életet élt a Római Birodalom egy eldugott kis provinciájában, ami mindig problémák voltak, egy kis faluban, egy kis városban. Munkás életet élt, amit átszőtt az imádság. Az evangéliumok többször leírták, hogy Jézus kora hajnalban félrevonult imádkozni. Joggal feltételezhetjük, hogy ezt már a nyilvános működése előtt is gyakran elvégezte. A zsinagógában az édesapa tanította olvasni fiát, a Szentírást együtt olvasva a gyermekével. József is így tanította a kis Jézust olvasni, a Szentírást olvasva. Ha netán valaki eljut Izraelbe, és elmegy Magdalára, Magdala, ahonnan Mária Magdolna származik, az a Genezáreti tó partján van, ott van egy zsinagógának a romja, és ott megtalálták azt a követ, hogy a zsinagógában annak idején ültek az emberek, szőnyegeken ültek, nem voltak székek. Abban az időben nem használtak székeket az emberek. Egy ilyen olvasószerű kő, amiben a Szentírás tekercsét ki lehetett teríteni, és ezt a követ megtalálták. És ez azért érdekes, mert a Szentírásban hallottatok bizonyára a szamaritánusokról, akik nem voltak jobban a zsidóba is, viszont na most szamaritánusok még most is léteznek. Most is ott laknak. Kevesen vannak, de léteznek, és megtartották az ő szokásaikat. És lehet látni olyan videót, ahol a szamaritánus édesapa tanítja a Szentírást olvasni a fiát. Ez pontosan úgy néz ki, hogy ugyanolyan kő van, mondjuk így az ő zsinagógájuk közepén, mint amilyet Magdalában is találtak, a Szentírás tekercse ki van nyitva, ül az apa, mellette a kisfiú, és az apa olvas, és együtt olvas vele a fia. Így tanultak olvasni a gyermekek, és így tanulták meg a Szentírást. És jó eséllyel Jézus is így tanulta Józseftől a Szentírást. Van egy alkalom, amikor mondja a Szentírás, hogy Jézus szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasott. Az azt jelenti, hogy ő is ugyanúgy, mint a többi férfi, aki a zsinagógába járt, időről időre felolvasott a zsinagógában a szentírási részeket. De igazából nagyon keveset tudunk Jézus életéről. Az evangéliumok nem akartak életrajzok lenni, hanem azt írták le, amiről úgy látták, hogy segít az embereknek a hitre jutáshoz. A Szentírás is mondja, hogy ha leírtuk volna mindazt, amit Jézus mondott és tett, az egész világ nem tudná befogadni azt a könyvet. Teljesen ember volt, sírt, evett, aludt, félt, szívesen volt a barátaival, akiket nagyon szeretett, jó humorérzéke volt, például Jánost és Jakabot a mennydörgés fiainak hívta, valószínűleg azért, mert igen hangosan szoktak vitatkozni. De valóságos Isten is volt, akinek az életén, szavain, cselekedetein keresztül az Atya arcát látjuk meg. Ha engem látsz, az Atyát látod, mondta ő maga. Az Atya dicsőségének a kisugárzása, írja a zsidókhoz írt levél. Jézus élete a megváltás misztériuma is volt, mert ő a bűnös emberét miértünk jött el, nem saját magáért. Mindent, amit tett, mondott, elszenvedett, nem magáért tette, hanem Ádámért, az elbukott emberért. Miértünk emberekért, hogy visszavezesse minket a mennyei Atya országába. Jézus élete rekapituláció, újra egybefoglalás is volt, mert egész élete arra szolgált, hogy visszahelyezze az embert abba a méltóságban, amit az ember elvesztett, hogy Isten képmásaként és hasonlóságára éljünk. Jézus élete példa is volt, hogy kövessük őt, mint az első tanítványai. De több, mint példa. Azt is akarta, hogy az ő élete megvalósuljon bennünk, és mi ő benne éljünk, mi pedig ő benne. De ezek a szentbeszédek a liturgiáról szólnak, a katolikus egyház tanítása szerint. De mi is a liturgia? Egy nagy liturgia professzor a Római Szent Anzáim Egyetemen mindig ezzel a kérdéssel kezdte az év első óráját, amikor liturgiát tanított. Mi a liturgia? Szabályok, rubrikák, szertartások. Az ő válasza a következő volt. A liturgia az üdvösség történetének utolsó pillanata. Az üdvösség történetének utolsó perce. Ez magyarázza a továbbiakban a katekizmus is. Mert az üdvösség története Ábrahámmal kezdődik. És mindaz, amit az Isten tett Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, Mózessel, a kivonulással, Józsuéval, az ország elfoglalásával, királyokkal, még akkor is, hogyha voltak ilyen problémák, mint Salamonnál is, nagyon sokszor előjött a bálványimádás, de az Isten ezt az egész üdvösség történetét felhasználta, és ezt Jézus maga testében beteljesítette. Ez az üdvösség története, és utána Jézus húsvéti misztériuma, ez a liturgiában mind a mi számunkra jelenvalóvá lesz. A katekizmus egy 17. századi francia jezsuita szerzetes papírását hozza, Odé Szent János, ez az olvasmány megtalálható a Zsolozsmás könyvben is. Itt most egy kicsit bővebben idézzük, mint a katekizmus. És ez egy nagyon szép olvasmány, remélem, hogy érthető lesz, ami leírja, mi a liturgia értelme, mi az egyházi év, az egyházi ünnepek célja. És láthatjuk, hogy mindaz, amit a II. Vatikáni zsinat hirdetett, teljesen összhangban van 300 vagy 400 évvel korábbi egyházi iratokkal. Azzal, amit egy szerzetes, aki sok népmissziót tartott, akinek többek között Jézus szíve tiszteletét is köszönhetjük, mit írt? És így ír erről Odé Szent János. Követnünk és beteljesítenünk kell magunkban Krisztus életét és misztériumait, és gyakran kell kérnünk tőle, hogy mindez bennünk is, meg az egész egyházban is ő vigye tökéletességre, és ő teljesítse be. Vagyis mindazok a misztériumok, amelyeket az egyházi év folyamán ünneplünk, nem csak megemlékezésül vagy tanításul szolgálnak, hanem azért, hogy bennünk is megvalósuljanak, és beteljesüljenek. Mindezeknek van pedagógiai és tanító jellegük is, de sokkal inkább arra szolgálnak, hogy mi bennünk is megvalósuljanak. Jézus misztériuma ugyanis nincsenek még teljesen befejezve és beteljesülve. Bár magában Jézus személyében már befejezettek és beteljesültek, de még nem ilyenek mi bennünk, akik az ő tagjai vagyunk, sem az egyházban, amely az ő titokzatos teste. Tehát az egyház Krisztus teste. Isten fiának ugyanis az a szándéka, hogy misztériumait közli velünk, és bizonyos módon kiterjeszti, folytatólagossá teszi bennünk és az egész egyházban is részint kegyelmeivel, amelyeket nekünk akar juttatni, részint pedig azokkal az eredményekkel, amelyeket a misztériumok által akar bennünk elérni. Ilyen értelemben akarja azokat beteljesíteni bennünk. Ezért mondja Szent Pál, hogy Krisztus teljessé válik az egyházban, és mi is mindnyáján hozzájárulunk ennek felépítéséhez, és eljutunk arra a felnőtt korra, amelynek mértéke Krisztus teljessége. Tudniillik arra a titokzatos korra, amely az ő titokzatos testében van, amely azonban csak az ítélet napján éri majd el a maga tökéletességét. Úgy hagyta meg az Isten fia, hogy vigyük tökéletességre és teljességre magunkban az ő egész életét és misztériumait. Meg akarja valósítani bennünk megtestesülésének, születésének, visszavonultságban töltött életének misztériumát, bennünk is jelen akar lenni, és a mi lelkünkben is újjászületik a keresztségnek és az eukarisztia mennyei kenyerének szentsége által, és így éri el, hogy mi is olyan lelki és bensőséges életet éljünk, amely Krisztussal van elrejtve Istenben. Tehát a megtestesülés misztériuma, az, hogy az Isten szava, az evangélium, a jó hír, a kerigma hirdetés által megfogad bennünk az új isteni élet. Születésének misztériuma pedig, hogy bennünk is megszülessen Krisztus, bennünk éljen és tevékenykedjen. A visszavonultságban töltött élet misztériuma, amikor talán a kudarc által Isten megengedi, hogy az imádságnak, a tanulásnak, a munkának szenteljük magunkat, alázatban és ismeretlenségben. Egy keresztény az, akiben Krisztus él, és nem csak megtanult bizonyos dolgokat, ami nagyon jó, de sokkal több annál benne él a feltámadt Krisztus. Világos, hogy ez saját erőfeszítéséből nem érheti el senki. A szentségek és Isten különleges kegyelme által jön létre, de minden egyes kereszténynek ez a hivatása. Szenvedésének, halálának és föltámadásának misztériuma azt igyekszik bennünk elérni és megvalósítani, hogy ő vele és ő benne szenvedjünk, halljunk meg és támadjunk fel. Ez a húsvéti misztérium középpontja, ez a húsvéti misztérium szíve. Ez maga a keresztség. A keresztvíz alatt eltemetkezni Krisztussal, ahol a régi ember meghal Krisztussal és egy új ember támad fel Krisztussal. Ez a keresztény ember titka. A keresztény ember számára a kereszt már nem a teljes elpusztítás jele, hanem Isten gondviselésé, Isten hűségé, szereteté. Egy új életet fedez fel, ami azért lehetséges, mert a feltámadt Krisztus lelke él benne. Lehetetlen kereszténynek lenni kereszt nélkül, ha valakinek nincs a keresztje. De nem ez a központi kérdés, nem ez a vég, nem ez az utolsó szó. A szentatyák azt mondják, amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy menjenek el a leghátsó szobába imádkozni, ahol senki sem látja őket, akkor ez alatt ő a keresztet értette. A keresztel lenni Krisztussal és imádni az Atyát a Szentlélekben. Végül folytatja Odé Szent János, Mi bennünk akarja az ő dicsőséges és halhatatlan életét is beteljesíteni, amikor arról biztosít, hogy ő vele és ő benne dicsőséges és örök életet élünk majd a mennyben. Ez a dicsőséges és halhatatlan élet nem csak egy halál utáni boldog életet jelent, hanem egy új életet, amely már most elkezdődik a keresztény ember életében, egy olyan élet, amit semmi és senki nem tud elpusztítani. A középkorban, vagy talán az újkorban is, az ember kérdése az volt, van-e élet a halál után? Ma a modern korban, és főleg a fiataloknál a kérdéshez, van-e élet a halál előtt? Azt szándékozik elérni, folytatom, hogy egész élete és a többi misztériuma bennünk is és egyházában is tökéletességre jusson és beteljesüljön. Így azt akarja, hogy egyrészt ezeket velünk közölje és részesítsen minket bennük, másrészt, hogy ezek bennünk folytatódjanak, és őket mi is továbbadjuk, és ezt átadjuk a többi embernek is. Ez az evangelizáció, ez a misszió. Így tehát Krisztus misztériumai nem fejeződtek be teljesen egészen addig az időig, amelyet ő szabott meg misztériumainak bennünk és egyházában való beteljesítésére, tudniillik a világ végezeteig. Az üdvösség története magában Jézusban is beteljesedett. A törvény ugyanis, és ezt most már ezt én folytatom, ez nem Odé Szent János szava, a törvény ugyanis a Tóra és ez a Szentírás ő benne megvalósult. Jézus teljesen beteljesítette. És azért, hogy egy kicsit érezzük ennek az ízét, mit is jelent, amiről Odé Szent János beszélt, mert talán nagyon furcsa nekünk. Van egy második századi püspök, második század, százas évek közepe vége, Sardesben, Melitó püspök, a mai Törökország területén. És egy húsvéti, egy fantasztikus, szép húsvéti homiliában beszél Jézusról, a húsvétról. És mondja, hogy Jézust őt vezették, mint a bárányt, leülték, mint a juhot. Kiszabadított minket a világ szolgaságából, mint Egyiptom földjéről, és felszabadított minket a sátán szolgaságából. Ő az, aki megverte az igazságtalanságot, aki a törvénytelenséget utódaitól megfosztotta, mint Mózes Egyiptomot. Ő az, aki sokakét szenvedett. Ő az, akit megöltek Ábelben, akit megkötöztek Izsákban, aki idegenként vándorolt Jákobban, akit eladtak Józsefben, akit kitettek Mózesben, akit a bárányban leöltek, akit Dávidban ültöztek, akit a prófétákban megaláztak. Ő testesült meg a szűzben, őt feszítették fel a fára, eltemették a földbe, halottaiból feltámadt. Ő az, aki felvétetett a menny fenségébe. Ő a szótlan bárány, a leölt bárány, ő az, aki Máriától szép bárányaként született, aki a nyájból vétetett és akit leölésre szántak, kit este levágtak és éjjel eltemettek, akit a kereszten össze nem törtek, aki a földben el nem oszlott, és feltámadta halottak közül, és feltámasztotta az embert a mély sírból. Ez egy nagyon szép homília, és ebből az látszik, hogy Jézus mindent beteljesített az egész üdvösség történetet. És azért mondom, mert mi is erre vagyunk hívva, hogy bennünk Jézus élete megvalósuljon. A mai evangéliumban hallottuk, hogy Jézus elmegy a pogány vidékre, a tengerparti Tírus városára, amely Szír fennhatóság alá tartozott, egy teljesen pogány vidék volt. Jézus, amikor pihenni akart, a távolabb és biztonságosabb pogány vidékekre ment. De ez a szír főníciai nő, aki nem tudott arámul, csak görögül, megkeresi Jézust. Van egy kislány, akit egy tisztátalan lélek szállt meg. Nem tudjuk, mi lehetett ez, de az biztos, hogy ez az édesanya kétségbe volt esve a gyermeke miatt. Ahogy talán sok mai édesanyja is kétségbe van esve a gyermeke miatt, mert látja, hogy rossz úton jár, de nem tud mit tenni. Tehetetlen ezzel a lélekkel szemben. Ez a nő Jézus lábaihoz veti magát, mint egy rabszolga, és úgy kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg a lányát. Jézus próbára teszi az asszonyt, mintha nem akarná teljesíteni a kérését, éreztetve vele, hogy nem méltó rá. De ez az asszony nem foglalkozik ezzel. Tudja, hogy nem méltó rá, de azt is, hogy Isten mindenkié. Isten jó mindenkihez. Ennek a nőnek az alázata meghozza a gyógyulást a lányának. Ez is egy példa arra, hogyan kell kérni Istentől, hogyan kell imádkozni hozzá. Alázatosan, kitartóan, akkor is folytatva, ha látszólag nem hallgat meg, csak imádkozz. Nézz a keresztre, mint Szent Rita, hogy Krisztus azért ment a keresztre, hogy a te bűneidet magára vegye, és neked ingyen adja a bűnök bocsánatát. Szeresd ezt a keresztet, ami minden keresztény lakásban kint kellene, hogy legyen. Mennyire kiment a divatból a keresztet hordani. Ezt szívesen elmondom nektek, hogy mikor egyszer Jeruzsálemben jártam, az óvárosban egy kicsit eltévedtem. Mondjuk minden alkalommal, amikor ott járok, kicsit eltévedek. És egyik alkalommal az örmény nevegyedben voltam, és fiatalok, hétköznapi fiatalok mentek, de ott mindenki küzd a saját fennmaradásait. A zsidók, az arabok, a keresztények, ott mindenki küzd. És hát az egyik fiatal fiúnak akkora aranykereszt volt a nyakába, hogy csak na. És látszott, hogy nem érdekli, hogy ki mit mond, ő büszke keresztény. Ha valakinek nem tetszik, akkor ahhoz majd lesz egy-két kedves szava, de ő büszke volt rá. Nagyon büszke. Épp így, ahogy láttam iraki keresztényeket is, akik itt tanultak, vagy itt voltak átutazóban, nagyon szép aranykereszt. Nagyon szép. Nagyon szép. És testvérek, ez fontos. Büszkének lenni erre a keresztre. És nem kell elrejteni. Ez egy dicsőség. Ez egy büszkeség. A kereszt. Ha ránézel a keresztre, elég arra gondolni, a bűneim miatt nekem kellene ott lennem, de Jézusom, te mentél fel a keresztre helyettem, mert már akkor is szerettél, amikor a legnagyobb bűnbe voltam.